Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. A mai napra egy nagyon érdekes történetet hoztam, amiben egyben egy tanítás is. És hát olyan jó volt visszagondolni az izraeli utamra, hogy ez a nagy jelentőségi tanítás, ami a János evangéliumának 6. fejezetében van megírva, és talán azt a címet adhatnánk ennek, hogy a Bibliában is olvashatjuk, hogy Jézus az élet kenyere. Ez a tanítás Kapernaumban, a zsinagógában hangzott el, és jó volt ott állni azon a helyszínen. Igaz, hogy az már nem az a zsinagóga volt, mert azt átépítették, és egy 5. századbeli zsinagógának a köveit láthatjuk, csodálhatjuk meg. De mégis valahol ott volt. Annak helyén volt az eredeti zsinagóga, és azt olvashatjuk János apostol megfogalmazásában, hogy ez a tanítás a zsinagógában hangzott el, amikor Kapernaumban tanított Jézus. Én ezt a történetet hoztam nektek, ez a János evangéliumában van megírva, de alapigeként az 51. verstől fogom felolvasni Isten igéjét a 60. versig. Kérlek titeket, hogy álljatok föl, és Isten igéjét és Istent magát így tiszteljük meg, így hallgassuk az ő beszédét. És miután felolvastam az alap igéket, akkor szeretném megkérni János Danit, hogy kérjen áldást az igéhirdetésre. Tehát így szól Isten igéje János 6.51-től. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok a világ életéért, az az én testem. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelő? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványaik közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Eddig Isten igéje.
Hálás vagyok, drága Istenem, drága igényért, a tanításért. Kérlek, hogy áld meg az ige szólót, és kérlek, hogy nyisd meg a mi szíveinket, a mi lelkünket, hogy be tudjuk fogadni a te drága igédet. Erre kérlek, drága Istenem. Amen.
Amen. Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Azért azt el kell mondani, hogy mindenki másképp éri meg az izraeli utazást. Tehát én olyan nagy csodát nem vártam ettől az úttól, hogy most valami rendkívül dolgot fogok megtapasztalni. Én mindig úgy vagyok ezekkel az utazásokkal, hogy Istenre bízom. Tehát nem tudom, uram, miért kell oda mennem, de most úgy adódott, hogy elmegyek. Aztán, amikor ott voltam, akkor meg így fogalmazta meg ezt az egészet, hogy uram, amit itt láttam, azt rád bízom. És ami fontos volt, aminek van valami jelentősége, azt majd később te az én életembe fel fogod használni. És örömmel vettem ezt a helyzetet, hogy jé, tényleg, hát ez a tanítás ott hangzott el, és akkor örömmel töltem, ott lehettem, persze nem is ez a lényeg, hogy ott voltam, hanem az az üzenet, ami itt elhangzott. De az üzenetnek a jelentőségét, a csodálatos voltát megerősítheti az, amit esetleg láttunk, vagy átélhettünk. Isten az, aki egybeszerkeszti a mi életünket. Hiába csinálunk bármit is, 50-szer elmehetünk Jeruzsálembe, az önmagában nem változtatja meg az életünket. Az változtatja meg az életünket, hogyha Isten meg tudja érinteni a mi szívünket. Szóval én még szeretnék egy-két dolgot elmondani erről a történetről. Visszakanyarodva a fejezetnek a legelejére. Azt is láttam, ott ugye Kapernaum, az a Genezáreti tónak a partján van, az a nyugati oldal, egészen már észak felé haladva, de a nyugati oldalon, és a keleti oldalon lehetett ilyen magas hegyeket látni, és azt olvashatjuk a 6. fejezetnek a legelején, hogy ő arrafele járt, és akkor fölment a hegyre, ott egy nagy fennsík van, és akkor ott leültek az emberek, tanította Jézus őket, és nagyon sokan voltak. Ugye azt mondja az írás, hogy 5000 férfi ember volt. Hát akkor el tudjuk képzelni, hogy kb. 20000 ember biztos együtt lehetett a feleségekkel és a gyerekekkel együtt. És hogy csoda történt, mert bár csak 5 kenyér volt és 2 hal, de ez a nagy tömeg jól lakott, sőt azt is olvashatjuk, hogy utána a maradékot is összeszedte, vagy szerette Jézus Krisztus, és 12 tele kosárral maradt aztán a végén. Na az a helyzet, hogy ez a zsidóknak nagyon tetszett. Ez az, amire nekünk szükségünk van. Sőt meg is fogalmazták, hogy most királlyá kenjük fel Jézust, megválasztjuk királlyá. Na ez az, amit Jézus nem tudott elfogadni, és egy kicsit félre kellett neki vonulnia, hogy elkerülje a királyá felkenést. És ugye elgondolkoztam azon, baptista gyülekezeteinkben sok mindenről szavazunk, tehát szavazással döntjük el, hogy mi legyen. És akkor pont ez a történet megragadta a figyelmet, hogy tényleg, tehát most ugyanarról a tömegről beszélünk, ugyanarról a szeméről beszélünk. Egyik nap 100%-osan megválasztanák Jézus Krisztus királyát, másnap már a többség elveti őt. De mi változott? A tömeg ugyanaz, a személy, akiről szavaznának ugyanaz, mi változott? Hát ugye az, amit ők vettek, amit elfogadtak Jézustól, és ez az, amiről Jézus beszél aztán később, amikor újra keresik Jézust. És ő már átment vissza Kapernaumba. Aztán csak-csak megtalálja, a tömegnek gondolom egy része, és megjelentek ott előtte, és nyilvánvalóan ők a csoda kapcsán prófétaként tekintettek rá. És azt mondták, hogy tényleg, hát ő a proféta, hát ilyen emberre van szükségünk. Volt nekünk egyszer egy Mózesünk, az gondoskodott Izrael népéről. Végre van itt valaki, aki nagyon hasonlít Mózeshez, és ő gondoskodni fog rólunk. Még dolgoznunk se kell. Ad nekünk eledját, minden szükségletünket betölti. Na ez az, amit Jézus felismert a hallgatóságban, hogy ez a törekvése. Egyébként elgondolkozhatnánk azon, hogy ugye most mi már nagyon nagy jólétben élünk, mi nem egy falat kenyére ácsingózunk, de azért mégis megvannak nekünk is a földi dolgaink, amikre igazán vágyódunk. Akár egy saját lakás, akár egy jó állás, akár hogy az ember kipihenhesse magát, vagy kapjon egy társat, vagy bármiről, vagy a karrierje, vagy amit el tudtok képzelni, a földi dolgok. És nagyon szeretnénk azt, hogyha ezek a földi és testi vágyaink valamilyen formában megvalósulhatnának a mi életünkben. És úgy elgondolkoztam azon, hogy ez körülbelül annyit jelenthetett ez a megvendégelés, mint hogyha valakit lenne közöttünk, és akkor minden családnak kiosztana 20000 forintot. És akkor számíthatnánk arra, hogy legközelebb, amikor megint vele találkozunk, akkor megint kioszt 20000 forintot, tehát az jó jön nekünk. És amikor Jézus ezt látta, hogy annyira, de annyira földi síkon gondolkoznak az emberek, bár csodálják Jézust, mint mondtam, királlyá is akarták választani, akkor az Úr Jézusnak valamit lépnie kellett, és valahogy felhívni a figyelmet arra, hogy rosszul gondolkoztok. Nagyon rosszul gondolkoztok. És nem értitek azt, hogy én miért jöttem, és mit szeretnék nektek adni. És amikor azt fogalmazza meg a 26. versben, hogy bizony-bizony, ugye amikor ezt hangzik el, hogy bizony-bizony, akkor nagy jelentőségű mondatról van szó, az kiemeli Jézus Krisztus, hogy na, most figyeljetek, tehát bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok. Álljunk meg itt egy pillanatra. A jeleket és a csodákat az emberek általában szeretik látni. De itt Jézus a jel szót használja, nem a csoda szót, a jel szót. És ez azért van, mert a jel az valamire rámutat. Azt mondja Jézus, hogy ebből, amit ti most átéltetek, nem arra kéne gondolnotok, hogy jólétben lesz részünk, mert megetettek minket. Hanem ez a csoda, ami most megtörtént, az azt mutatja, hogy én vagyok a Messiás. És hogy ezt ismerjétek föl, hogy Jézus Krisztus a Messiás. És nem ezért jöttetek most ide, mert felismertétek azt, hogy én vagyok a Messiás, hanem azért, mert tettetek a kenyerekből, és jól laktatok. És szeretne segíteni a hallgatóknak akkor, amikor tovább folytatja mondani valóját, és azt mondja, hogy ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Ez is egyfajta pecsét, ami itt történt. Isten, az Atya igazolta az egyszülött fiát ebben a csodában. Ő az én szeretett fiam, őre hallgassatok. Őt kell követni, mert látjátok, hogy milyen nagy csoda történt. Ő a Messiás. Ő az Isten fia, akire várt Izrael népe. Na szóval itt vagyunk, és mondja, hogy persze, az életben sok mindenért kell fáradozni, felkészülni egy államvizsgára, vagy németül felkészülni egy jogi vizsgára. Most éppen a feleségem ezzel van elfoglalva, nem irigylem. És bármi más egyéb nehézség adódhat az életedbe, vagy hogy kétszer annyi csomagot kell egy hónapban kiszállítani. Vagy úgy érzitek, hogy túlságosan kihasznál a munkaadó. Vagy ez a feszültség, ez a békétlenség már nem elviselhető, és a betegség is nehézséget jelent. Hol van már az én türelmem? Tehát én úgy szeretnék dolgozni az idősek között, segíteni a beteg embereken, de mégis korlátok közé vagyok szorítva, és mit tehetek ebben a helyzetben? És annyit mindent szeretnénk, és annyi mindenért fáradozunk. De Jézus azt mondja, hogy ne ezért fáradozzatok elsősorban. És én mondok nektek valamit, ami sokkal, de sokkal fontosabb. És döbbenetes volt számomra ennek az egész fejezetnek a tanítása, hogy mennyire fajsúlyos. Szerintem az egyik legjelentősebb tanítást olvashatjuk itt a Szentírásba, amit Jézus Krisztus elmondott a hallgatóságnak. Hiszen elkezdtem számolgatni, és azt hoztam össze, hogy itt gyakorlatilag Jézus a földi dolgokról, a földi célokról áttér a mennyei célokra. És ő elkezd beszélni a mennyei célokról. És azt mondja, ezeket a mennyei célokért lenne jó nektek is élni. És képzeljétek el, hogy 7-szer hangzik el az örök élet ebben a tanításban, meg a következményben, ugye Péternek is van egy vallása, itt vallása, tehát 7-szer. A feltámadás az 4-szer hangzik el. Tehát 7-szer az örök élet, 4-szer a feltámadás. Aztán azt is láthatjuk ebben a részben, hogy Jézus külön kiemeli a hitnek a szerepét. És azon sajnálkozik, hogy láttátok ezt a jelet, ezt a csodát átéltétek, még talán ki is jön a szátokon, hogy igen, én vagyok a próféta, akit várnia kellett Izrael népének, de mégse hisztek én bennem. Hogy kell értenünk ezt, hogy bár ott vannak, látják, és mondhatnánk azt, hogy mégsem látják Jézust, mert nem olyannak látják, amilyennek látni kéne őt, nem hisznek benne. Amit ebben a részben még láthatunk a népnek a viszonyulásában, az pedig az, bocsánat, inkább először ezt hadd mondjam el, hogy az Úr Jézus a tanításában nyilvánvalóan szól arról, hogy csak akkor ismerhetjük fel Jézus Krisztusban a Messiást. Csak akkor tudunk hozzájönni, ha az Atya vonz minket. Ha az Atya már munkálkodik a mi életünkbe. Ha az Atya valamiről meg tud minket győzni. A 45. versben például így szól, de többször hivatkozik az Úr Jézusra. A 45. versben, hogy aki az Atyára hallgatott, és tőle tanult, az mindén hozzám jön. Aki az Atyára hallgatott, és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Hogy kell ezt értenünk? Isten mindenkinek a szívében munkálkodik. Isten szólítgat minket. A Jób könyve azt mondja, hogy Isten szól így is, meg úgy is, de az emberek nem törődnek vele. Van úgy, hogy álomban, van úgy, hogy látomásban, van úgy, hogy az ember csontjának zörgésével szól, hogy bajba kerültél, Istenre van neked szükséged. Csalódáson keresztül értheti meg az ember kiszolgáltatott, elveszett voltát, vagy éppen bűneinek terhe, és ez már az előrelépésnek a jele, a bűneiknek a terhe nehezedik rá. És itt most hallhattuk a mai napon már azt, hogy a Szentléleknek van egy drága munkája itt ezen a földön, az pedig az, hogy megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tehát elkezd Isten bennünk munkálkodni. És hogyha ez a munka elindul bennünk, elkezdünk hallgatni az Atyára, elkezdünk tőle tanulni, akkor egyre inkább észrevesszük azt, hogy nekünk Jézusra van szükségünk. Nincsenek meg nekünk azok a források, ami által mi egy boldog, egy teljes és egy békés életet tudjunk élni. Nincsen meg ez a képessége semmelyikünknek itt ebben a teremben. Nincsen. Képtelen vagyunk erre. És ez az, amire ráirányítja Jézus Krisztus a figyelmet. De még egy dolgot hadd mondjak el így az Úr Jézusnak a megnyilvánulásával kapcsolatban. Nincsen benne félelem. Nem fél attól, hogy a tanításnak mi lesz a következménye. Nem fél tőle. Mert tudja, hogy a hallgatóknak erre van szüksége. És van, amikor finomkodva prédikál valaki, akkor azt úgy értjük meg. De van úgy, hogy valaki valamit kiemel, valamit erőteljesebben hangsúlyoz, valamit sarkosan fogalmaz meg, és akkor az betalál. És itt ez történt, és Jézus szándékosan fogalmazott így, hogy az emberek felébredjenek, mert felébredésre van szükség. És akkor szól hozzánk Isten, amikor kellemetlenül érezzük magunkat, amikor mocorgunk a székben, és úgy érezzük, hogy nekünk változásra van szükségünk. Isten szól, és azt mondja, neked ebből meg kell térned. Másképp kéne élned az életedet. Elmaradt ez is az életedben. Egy csomó mindenről elkezd velünk Isten beszélni. És amikor kellemetlenül, kényelmetlenül érzed magad, akkor Isten itt van köztünk, és elkezd szólni. És semmiféle félelem nem volt Jézus Krisztusban akkor, amikor tudta, hogy a kemény szavaknak meg lesz a következménye. Még néhány dolgot erről. Érdekes. Ha a hallgatóság kedve és füle szerint beszélünk, akkor mi tisztelt emberek leszünk. Tehát ez a történetnek a tanulsága. Ha valami olyat teszel, ami őket megelégíti, akkor te leszel az ünnepelt, sőt, még vezetőnek vagy királynak is fognak téged választani. De ha, és Jézus Krisztusnál ezt látjuk, hogy ő mindig az Atyára mutatott, és nem önmagát emelte ki, de azt mondta, hogy én az Atyának az akaratát cselekszem. Nem Mózes adta nektek a mannát, a kenyeret, hanem az én mennyei Atyám adja nektek a kenyeret. És még egy fontos dolgot hadd emeljek ki ebből a tanításból, az pedig az, hogy a hallgatók embereket látnak. Mózes látják, egy embert Jézust, a Jézus rabbit látják, de nem látják az Istent. Nem látják az Istent. Mózesnek az életében se látják az Istent. Azt mondja, Mózes adta nekik. Dehogy Mózes adta nektek. Hát az én mennyei Atyám adta nektek. Azt a mannát is. A mennyei Atya adta nektek. És tudjátok, Még egy dolog a hallgatóságról. Akkor, amikor kellemetlen az üzenet, kényelmetlen, elkezd betalálni, és azt mondja, neked változásra van szükséged, nem jól élet az életedet, nem jól gondolkozol, akkor már elkezd az ember gondolkozni, hogy ebből a helyzetből hogy lehet kimenekülni. Aha, na akkor keressünk kibúvókat, várjunk csak. Igaz, hogy volt csoda, de most már egyre kellemetlenebb számunkra Jézus Krisztusnak a tanítása. Ezért tegyük fel a kérdést, nem Jézus ez József fia, akinek ismerik apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, hogy mennyből szálltam le? Látjátok, mi történik itt? Elkezdenek arról beszélni, hogy kiről van szó. Hát mi ismerjük őt, hát ismerjük az édesanyját, ismerjük a testvérét. Hát őt aztán nem kell komolyan venni, mi ismerjük őt. Emberre tekintenek, Mózesre, meg Jézusra. És nem veszik észre azt, hogy a mennyei atya adja és akarja adni a mennyei eledet. És itt megnyilvánult egy igehirdetésen keresztül, ami mesterünk és megváltunk Jézus Krisztusnak az igehirdetésén keresztül. De azt olvashatjuk, ezek az emberek, hogyha kellemetlenül érezték magukat, akkor zúgolódtak, kétszer is zúgolódtak. A zúgolódás elhangzik ebbe a részbe. Aztán utána a zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? És térjünk rá egy kicsit erre a témára, hogy hogyan is érthetjük ezt, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az ő testét ennünk kell, és az ő vérét innunk kell. Na most, ez biztos, hogy botrányos volt. Hát jó, most ugye megenni valakinek a kezét, vagy valamiért, nem tudom, egy furcsán hangzik ez az egész, és az, hogy a vérét mondjuk valakinek ki lehet szívni, tehát hogyha megvágja a kezét, akkor azt el lehet fogyasztani. De ugye azt tudjuk jól az Isten igében, hogy a vér fogyasztása az tilos volt. Tehát egyetleni állatnak a vérét nem szabadott elfogyasztani. Mind a mai napig ez a törvény áll, mert az apostolói zsinaton, amikor ezzel foglalkoztak, akkor ezt lerögzítették az új szövetségben is, hogy mi se fogyaszthatjuk el a vért. Ez le van írva. A vérfogyasztásától nekünk tartózkodnunk kell, mert a vérben van az élet, és az élet az egyedül Istent illeti meg. Tehát nyilvánvalóan itt nem azt kell gondolni, hogy Jézusnak a vérét meg kell inni. És ezt az Úr Jézus aztán később megmagyarázza, hogy a test nem használ semmit. Amit ő mondott, az lélek és élet. Azt mondja itt a 62. versben, 63. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondok nektek, lélek és élet. Hogy megértsük ezt, két példát szeretnék hozni még nektek. Ugyanúgy a János evangéliumában van mind a kettő megírva. Az egyik az a samáriai asszonnyal való találkozás. Ő a legnagyobb hűségben, mert szégyelte magát, mert öt férje volt, megy vizet meríteni, senkiben ne találkozik. És ekkor találkozik Jézussal, és akkor Jézus felkínálja azt a vizet, amitől, ha abból iszik, soha többet meg nem szomjazik. És akkor először azt mondja, hogyan tudnál nekem vizet adni? Hát a kút mély. Azt mondja, korsód vagy vödröt sincsen, hogy tudnál meríteni ebből. És akkor megmagyarázza ezeket a dolgokat neki. Nyilvánvaló, hogy ő nem meríteni akart abból a kútból, hanem az ő életéről beszélt. Arról az élő vízről, amit ő át tud adni ennek az asszonynak, ami után ebben az életben soha többet nem fog szomjózni a boldogságra, mert elnyerte azt, megkapta a boldogságot, nincsen többé szomjúság, elnyerte örök életre. Ő erről az élő vízről beszélt. Vagy ott van Nikodémus, a nagy tanító, és akkor azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, ha újonnan nem születsz, akkor nem láthatod meg az Isten országát. És ugye, nézzétek meg, hát hogyan születhetek újjá, hogy talán még egyszer bemeltek az anyámnak a méhébe. Tehát ugye ez felteszi ezt a kérdést, de Jézus nem erről, utána megmagyarázza a dolgokat, hogy én a felülről születésről beszélem, hogy neked is szükséges felülről, a Szent Szellem által újjászületned, hiába tudsz sok mindent a Szentírásból. Hiába kutatjátok az írásokat, azt gondoljátok, hogy abban van az élet, de nem akartok hozzám jönni. Ezt mondja Jézus Krisztus az írástudóknak. Még nagyon sok mindent tudtak a Szentírásból. Tehát nyilvánvaló, hogy itt is lélekről és életről van szó. De akkor egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy ezt hogy kell értenünk, és hogy kell befogadnunk, hogy kell ennünk az ő testét, hogy kell innunk az ő vérét. Ahhoz, hogy ezt megértsük, az arra van nekünk szükségünk, hogy elgondolkozzunk a tápláléknak a szerepében, az élelmiszernek a szerepében. Én emlékszem, amikor fiatal voltam, abszolút nem foglalkoztam azzal, hogy mit eszek, meg milyen összetevőkből volt az a kaja. Megeszem, kész, letudtuk a kajálást, aztán jó, van, menjünk tovább. De én azt veszem észre, hogy manapság nagyon sokat foglalkoznak az emberek az egészséges táplálkozással, hogy nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Mert ha jó dolgokat viszünk be a szervezetünkbe, akkor az szépen beépül, és egészségessé tehet minket, hogyha sok jót teszünk. Ebben nyilvánvalóan lehet igazság is, de meg ugye azt is tudjuk, hogyha valaki mérget fogyaszt, az valószínűleg, ha olyan méregről van szó, akkor az a halálát is okozhatja az illetőnek. Tehát nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetbe, mert ami bekerül a mi szervezetünkbe, a gyomrunkon és a bélrendszerünkön keresztül, az teljesen felszívódik, és életünk részévé válik. Energiát ad, gondolatot ad, mindent, az egész testünket áthatja az, amit elfogyasztunk. Van ez a mondás is, hogy az vagy, amit teszel, vagy az a tiéd, amit megeszel. Tessék? Azzal leszel, amit eszel. Tehát igen, tehát vannak ilyen mondások. Tehát érzékelhetjük ebből is, hogy az élelemnek hatása van ránk. Viszont ha magának a fizikai kajának ilyen jelentősége van, hogy azt mi feldolgozzuk, és a testi életünknek, a biológiai életünknek a részévé válik, és meghatározza a későbbieket a mi életünkben, akkor valahogy hasonlóképpen kéne megértenünk Jézus Krisztusnak a tanítását, amikor arról beszél, hogy akkor fogunk örökké élni, ha esszük az ő testét, és isszuk az ő vérét. És hadd olvassam föl még egyszer ennek tudatában ezt a részt, az 52-től mondjuk a 56-ig. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték, hogy hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül. Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Akkor vegyük komolyan ezt a tanítást. Jézus Krisztus olyan dolgokról beszél, ami megvalósítható, ami megcselekedhető. Ő nem vezet minket félre. Tehát akkor ezek szerint egy olyan kapcsolatban lehet kerülni Jézus Krisztussal, ahol lelki síkon vagy szellemi értelemben átélhetjük ezt az életközösséget. Az, hogy valamit közöl velünk. Az, hogy valamit átad nekünk. Valami olyasmit ad át az ő testét és a vérét, az ő lényét, ami beépülhet teljesen a mi lelkünkbe, és teljesen szétáradhat bennünk, és megváltozhat az életünk. Itt erről van szó. És ez az, amire nekünk vágyódnunk kéne. És tudjátok, visszatérek egy pillanatra Benedikő Jánosnak a munkájára. Nem mindig szeretem én se a kemény tanításokat, mert a kemény tanítások azok megítélnek engem, és azt mondják a kemény tanítások, hogy változnom kell. Sok minden nincsen rendjén, Isten nem így tervezte, és nem így alkotott meg minket. Nem az az üdvösségnek az útja, az üdvösségnek a terve. És tudjátok, Benedito Jánosnak volt egy különleges küldetése, az pedig az volt, hogy ő kiáltó szó volt a pusztában, méghozzá útkészítő volt, hogy készítsétek az Úr útját. Én arra szeretném felhívni ebből az igehirdetésből a figyelmet, hogy legyünk nagyon óvatosak, amikor egy igehirdetőt vagy igehirdetést hallgatunk. Lehet olyan igehirdetéseket is hallgatni, ami meg se piszkálja a lelkedet, sőt, téged fog igazolni. Na ugye? Látod, ő is azt mondta, hogy igazabban. Ő is így gondolkozik. Nem ezekre az igehirdetésekre van nekünk szükségünk. A kemény beszédre, hogy betaláljon a életünkbe. És tudjátok, ez volt Keresztelő Jánosnak a küldetése, hogy készítse az utat. És minden bizonnyal, hogy az ő munkája nagyon nagy szükség volt ahhoz, hogy Jézus az igazságot ki tudja jelenteni, és egy olyan dimenzióba vezesse a hallgatóságnak a gondolkodását, ami nem földi, nem emberi. Érzitek a feszültséget? Érzitek azt, hogy hova kéne nekünk felnézni, feltekinteni? Min kéne nekünk gondolkozni? Mire kéne odaszánni az életünket? Mennyi mindennél nem úgy értünk, ahogy kéne érteni? Jézus erről beszél, oda akar minket felemelni. És lehet azt megtenni, hogy kimondjuk, hogy ő csak egy XY. Rendben van. A zsidók is ezt tették, ott hagyták Jézust. Lehet hazamenni. A tanítványok, amikor ezt hallották, azt mondja, zúgolottak, ez megbotránkozta titeket, és utána később azt mondja, hogy el is mentek, hogy ott hagyták őt. És igen, a 66-os vers, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-t. Olyan, mintha Jézus Krisztus, egy kicsit furcsa példát mondok, mintha a 19-re még lapot húzna. Hát nem elég az, hogy ilyen sok ember hazament, hogy ezeket az embereket nem tudtuk elérni, hogy ezek az embereknek az élete nem változott meg. Miért kellett nekik hazamenni? És akkor még itt végre van még valamennyi, ez a 12, meg még nem tudom, ki van ott még. És akkor megkérdezi tőle, hogy na, vajon ti is el akartok menni? El lehet menni. Ti is el akartok menni? De erre mit mond Péter? Azt mondja Péter, Uram, kihez mennénk? Hova tudnánk menni? Hol találod meg a boldogságot? Hol találod meg az örök életet? Hol találod meg, hogy leled meg a feltámadást? Hol? Máshol nem leleheted meg. Elmehetsz, de akkor nem fogod ezeket a mennyei ajándékokat megkapni. Nem fogsz élni, nem fogsz örök élni. Hova mehetnénk? Felteszem a kérdést. Péter értette, amiről Jézus tanított? Én nekem határozottan az a véleményem, hogy nem. Nem értette. De ez nem volt akadálya annak, hogy ott maradjon Jézus mellett. Nem volt akadálya. Ő ott maradt, és később megértette azt, amiről Jézus tanított. És azt mondja, Uram, kihez mennék? Örök élet beszéde van nálad. Máshol nincsen. És mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. De hadd vezessem tovább a gondolatot, hogy Jézus így válaszolt nekik. Vajon nem én választottalak ki titeket, a 12-t? Egyik őtök mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára értette ezt, mert ez akarta őt elárulni egy a 12 közül. Döbbenetes volt számomra ez a megfogalmazás, már arra ráirányítva figyelni, hogy ez akarta őt elárulni. Tehát nem arról van itt szó, hogy ez árulta el őt, hanem úgy fogalmaz itt a Szentírás, hogy ez akarta őt elárulni. Tehát a szándék már benne volt, ez botrányos, döbbenetes. Ez akarta őt elárulni, mert ő neki a pénzes erszény volt a fontos, hogy valami hasznot húz Jézus Krisztusból. Aki így gondolkozik, hogy Jézus Krisztusból hasznot lehet húzni, az lesz Jézusnak az árulója. Nem. És nézzétek meg, hogy mire hívta el Jézus Krisztus az ő tanítványait? Mit jelent az, hogyha ő az ő testét esszük, a vérét isszuk? Életközösség vele. Nézzétek meg, a 12 mit csinált? Végig kísérte Jézus Krisztust minden nehézségen keresztül, és ott voltak a Golgotán is, amikor a mi úrunkat Jézus Krisztust megfeszítették. Ott voltak. És ott voltak a feltámadás napján, ott voltak pünkös napján, és ott voltak a vértanúságnak a napján. Végig kísérték, és végig együtt éltek Jézus Krisztussal. Egyetlen egy igét még hadd mondjak szintén Jánostól, és itt már szeretném befejezni az igehirdetést, az pedig így szól János első levelének a második fejezet 6. verse, aki azt mondja, hogy ő benne marad, visszautalok, így azt mondja, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne, ezt olvashattuk előbb az evangéliumban, és azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Na ez a tápláléknak a hatása. A táplálék beépül a mi testünkbe, a szervezetünkbe. Ahogy Jézus Krisztusnak a beszédjét, ha helyesen fogadjuk, ha vágyunk erre, ha erre törekszünk, akkor az be fog épülni a mi lelkünkbe, és Isten igéje azt mondja, így János apostolon keresztül, aki közvetlen közelről látta ezeket az eseményeket, aki hallotta ezt a tanítást, hogy akinél ez megvalósul, hogy eszi az ő testét, issza az ő vérét, az benne marad, és annak maga is úgy fog élni, ahogyan ő élt. Ez Jézus Krisztus testének és vérének a hatása minden hívő ember életében. Ezt kívánom magamnak is, hogy ezt kell nekem megharcolnom, ezt kell nekem komolyan vennem, és nem kell nekünk arra tekinteni, hogy kinek tetszik ez a tanítás. Valakinek nem tetszik, elmehet. Értsétek jól, amit mondok. Jézus Krisztus a lényeget akarja nekünk átadni, hogy a valódit, az igazit válasszuk. Mert ha nem a valódit és az igazit választjuk, akkor lemaradunk a feltámadásról. Értitek? Úgyhogy én itt be is fejezem az igehirdetést, és szeretném, hogyha most elcsendesednénk, imádkoznánk, hogyha valakit Isten indított, és én fogom lezárni egy imádsággal az igehirdetés részt.